támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imavirrasztást hirdetett meg a békéért április 11-ére 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő mindenkit arra szólított fel, hogy csatlakozzon az imavirrasztáshoz. A Szent Atya húsvét vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be Szent Misét, majd délben a Bazilika központi lódzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét, majd Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és az egész világra. Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit, de felszólította a népek vezetőit, hogy tegyék le a fegyvert, és a háború kirobbantása helyett válasszák a békét. A híveket arra biztatta, ne legyünk közömbösek, ne adjuk meg magunkat a rossznak. Nem a rosszé az utolsó szó, mivel a feltámadott legyőzte azt. Húsvét az egész életünket mássá teszi, és segít, hogy boldogok legyünk, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter húsvét hajnalán hangüzenetben szólt a hívekhez, kiemelve az ünnep azt hirdeti, hogy van túlvilág, és Jézus ma is erőt ad az embereknek. Hozzáfűzte, a keresztények feladata, hogy ezt az üzenetet továbbadják a világnak. Erdő Péter békét kívánt minden embernek, és köszönetet mondott a felépülését segítő imádságokért és támogató üzenetekért. Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges ellenőrzéseket és folyamatos védelmet teljesíteni kell, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a török áramlatgázvezeték magyarországi szakaszának előző napon elrendelt megerősített katonai védelméről. A kormányfő a helyzetet súlyosnak értékelte, utalva arra, hogy előző nap a rendelkezésre álló információk alapján a Magyarországot ellátó török áramlatgázvezeték vajdasági szakaszán szabotás akciót készítettek elő. Köszönetet mondott a szerbeknek a gyors és hatékony fellépésért, amivel értékelése szerint megakadályozták, hogy nagyobb baj történjen. Jelezte, a nyomozás, a szabotás akció feltárása még zajlik. Még 4 napig, csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgó urnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán. A mozgásban egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár. Ezt követően csak személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással lehet a kérelmet benyújtani. A mozgó urna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain túl tartalmaznia kell a mozgó urna igénylés okát is, illetve a címet, ahová a választópolgár a mozgó urnát kéri. Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvét vasárnap kora délután. Az alkalomból 2 napon keresztül ingyenes programokkal várják az érdeklődőket. A Citadella átadó ünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Az erőd falain belül egy mintegy 6000 négyzetméteres mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült. A kilátó teraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöld felület is bővült, a korábbi másfélszeresére mintegy 20000 négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal is gazdagodott. A felelős állattartás fontosságára hívja fel a figyelmet a húsvéti ünnepen az állatvédelemért felelős kormánybiztos. A húsvéti időszakban évről évre sok családban merül fel, hogy élő nyulat ajándékozzanak a gyermekeknek. Azonban fontos tudatosítani, az állat nem ünnepi kellék, vagy néhány napra szóló meglepetés, hanem érző élőlény, amelynek tartása hosszú évekre szóló felelősséget jelent, írja Ovádi Péter. Húsvét vasárnap volt az év eddigi legmelegebb napja. A Hungaromet adatai szerint nagy területen melegedett 20 Celsius fok fölé a levegő hőmérséklete. Az északnyugati vidékeken 25 fokot is közelítette. Vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomnál mértek, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, ott csak 16 fok volt. Végül a keddi időjárásról. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Egyre inkább a gyengén felhős napos idő válik jellemzővé hazánk nagy részén. Azonban az északkeleti tájak fölé vastagabb felhőtömbök sodródhatnak. Záporos csapadék is akadhat. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul a keddi napon. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 9. részét Koncz Gábor előadásában hallják, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Verne Gyula, a Dunai hajós.
Azt mondják, hogy nagyon szép kék szeme van, de nem kell szemüveget hordania, mint önnek. Szakált visel, és a szakála úgy mondják szőke, nem úgy, mint ön, aki nagyon sötét hajú és simára borotvált, ami a szőke szakált illeti, úgy tudom, hogy a vallomások egészen egybehangzóak. Hát, persze ez is valami, vetette közbe Borús, de nem sok. Szőke ember sok van, és hát nem lehet mindegyiket igazoltatni. De még mást is tudnak róla. Azt mondják, hogy a bandita vezér bolgár nemzetiségű, mint ön is, Borús úr. Hogy érti ezt? Szólt Borús zavartan. A kiejtése után ítélve bolgár származásúnak gondoltam, mentegetőzött dragos ártatlan arccal, de úgy látszik, tévedtem. Nem tévedett, mondta Borús Demeter pillanatnyi habozás után. A bandita így hát honfitársa volna önnek? Az emberek még a nevét is emlegetik. Na, ha már a nevét is tudják? Ez persze nem hivatalos. Hivatalos vagy félhivatalos? Mi a neve ennek a fickónak? Nem tudni, milyen alapon a dunamenti területek lakosai Latkó néven emlegetik ezt az embert, akinek ezt a sok bűncselekményt tulajdonítják. Latkó! Döbbent meg Borús Demeter, és izgalmában hirtelen az evező is megállt a kezében. Igen, Latkó! Ismételte Dragos, és szeme sarkából figyelte társát, de Borús Demeter már is összeszedte magát. Furcsa, mondotta nyugodt hangon, mi alatt már megint teljes erővel kavarta a vizet. Mi a furcsa? Faggatta Dragos. Talán ismeri ezt a Latkót? Én? Csattant fel a horgász. Hát honnan ismerném? De Latkó nem is bolgár név. Ezt találom furcsának. Dragos Károly nem folytatta a kérdezősködést, amely veszélyessé válhatott volna, s különben is az eredményt már is kielégítőnek tarthatta. A horgász tagadhatatlanul meglepődött, amikor a bűnöző személy leírását hallotta, zavarba jött, amikor valószínű nemzetiségéről értesült, s végül megdöbbent a rablóvezér nevének hallatára. Mindez még jobban alátámasztotta a korábbi feltevéseket, anélkül azonban, hogy döntő bizonyítékkal szolgált volna. Mint Borús Demeter előre jelezte, délután 2 óra sem volt, amikor a csónak Esztergomhoz érkezett. A horgász 500 méterrel a város első házai előtt a bal parton kiugrott a csónakból, azért, úgymond, hogy a kíváncsiskodók rohama miatt ne késsen el. Utitársát megkérte, hogy evezzen át a jobb partra, ahol majd a város középpontjában kiköthet. Jéger ebbe készségesen belement. Amikor átért a túloldalra, átalakult nyomozóvá. Miután a bárkát kikötötte, partra ugrott, hogy megkeresse egyik emberét. 20 lépés sem tett, és beleütközött Friedrich Ullmannba. Gyors egymás utánban pattantak a kérdések és a válaszok. Minden rendben? Rendben. Szűkíteni kell a kört, Ullmann. Most már kilométerenként kell felállítani a 2-2 embert. Nyomon vagyunk? Igen, végre. Holnap egy pillanatra se tévesszel szem elől. Az az érzésem, hogy meleg napunk lesz. Értem. Mindenki tartsa nyitva a szemét. Mozgás, éberség, ez a jelszó. Legyen nyugodt. Ha bármit hallasz, rögtön jelezz a partról. Megértetted? Parancsára! A 2 ember elvált, és Dragos Károly visszatért a ladikra. A félelem persze nem zavarta a nyomozó álmát, de annál inkább zaklatta az elszabadult elemek tánca. Éjfélkor kelet felül vihar kerekedett, és óráról órára erősödött. Az eső csak úgy zuhogott. Amikor reggel 5 óra tájban Borús Demeter visszaérkezett, még mindig szakadt az eső, és sűvítve fújt a szél a Duna folyásával éppen ellenkező irányban. A horgász azonban habozás nélkül útnak indult. A ladikot elkötötte, és a folyam közepén fáradhatatlanul evezett lefelé. Igazán nagy lelki erő kellett hozzá, hogy ilyen körülmények között nekivágjon az útnak, hisz fáradtságos éjszaka is állhatott mögötte. A kora délelőtti órákban a vihar csak nem akart csendesedni, ellenkezőleg. A bárka, bár a vízsodra is vitte, csak nagy üggyel bajjal haladt az erős ellenszélben, és 4 órás keserves erőfeszítés árán is csak 10 kilométerrel jutott túl Esztergomon. Már nem lehetett messze az Ipoly folyó torkolata, amelynek jobb partján fekszik Szalka, ahová Borús Demeter, mint mondotta, előző este ment. Ekkor a vihar még jobban rázendített, úgyhogy a 2 hajós helyzete valóban válságosra fordult. A Dunát persze nem lehet a tengerhez hasonlítani, de elég széles és mély ahhoz, hogy a viharos szél veszélyes hullámokat kavarjon fel. Most is így történt, és akárhogy is sietett Borús Demeter, kénytelen volt a bal part felé kormányozni. A partot azonban már nem érhette el. A ladikot még több mint 50 méter választotta el a parttól, amikor valami iszonyatos történt. Valamivel feljebb a partmenti fák, mintha csak egy óriási kasza tőből levágta volna őket, hirtelen vízbe zuhantak. Ugyanakkor a víz, amelyet valami roppant erő mozdított meg, tajtékot verve a partra szökött, majd óriási hullámban visszazúdult a bárka felé. Nyilvánvalóan légtölcséről volt szó, amely a víz felett végigszágultva ellenállhatatlan erővel szívta magasba a habokat. Borús Demeter felismerte a veszélyt, erélyes evezőcsapással megfordította a csónakot és igyekezett közelebb jutni a jobb parthoz. Ez a művelet ugyan nem járt teljes sikerrel, a horgász és utitársa mégis ennek köszönhette megmenekülését. A vaderővel száguldó légtölcsér ugyan utólérte a ladikot, de a nyomában emelkedő hullámhegy már nem. Így hát nem borította el a víz, ami pedig feltétlenül megtörtént volna, ha Borús Demeter hirtelen el nem fordítja a bárkát. A hajót így csak a légörvény szele kapta el, és lökte odév nagy ívben. A légi polip csápja céltévesztett. éppen csak, hogy érintette a ladikot, kicsit maga felé szívta, de rögtön el is engedte. A légörvény néhány perc alatt elviharzott, és az általa felkavart hullámok bömbölve száguldottak lefelé, mi alatt a víz ellenállása lefékezte a nagy gyorsasággal előre lendült bárkát. De sajnos még mielőtt mindez befejeződött volna, hirtelen új veszély tört rájuk. Az ortőke előtt, amely a gyorsvonat sebességével szelte a habokat, Borús Demeter most megpillantotta az egyik kiszakított fát, amely a levegőbe meredő gyökereivel lassan úszott lefelé az árral. A ladik belerohan a kúsza gyökerek közé, feltétlenül felfordul, vagy jobbik esetben súlyosan megrongálódik. Borús Demeter felkiáltott a rémülettől a hirtelen akadály láttán. De Dragos is észrevette a veszélyt, s látta, hogy nincs vesztegetni való idő. Habozás nélkül a csónak előső részébe vetette hát magát, megragadta a vízből kimeredező gyökereket, és a hajópárkánynak nekidőlve teljes erővel küszködött, hogy a fékeveszette rohanó bárkát a veszélyes irányból kitérítse. Ez sikerült is. Az irányából kilendített bárka a gyökereket, majd a fal lombkoronáját súrolva tovább száguldott. Amikor már maga mögött hagyta a zöldelő faroncsot, amely lassan himbálózott lefelé a vizen, az egyik utolsó ág melbetaszította Dragost. Hiába próbált kapaszkodni. Megtántorodott, átzuhant a hajópárkányon, és eltűnt a habok között. Nyomban egy másik emberi test is belevágódott a vízbe, de ez már nem zuhanás, hanem szabályszerű ugrás volt. Borús Demeter, amikor látta, hogy utitársa belezuhant a vízbe, azonnal utána ugrott. De nem volt könnyű bármit is meglátni a száguldó légörvény által felkavart iszapos áradatban. Borús Demeter egy percig hiába kutatta a vizet, már-már reménytelennek tartott minden erőfeszítést, amikor végre sikerült megragadni a szerencsétlent, akit két hullám között eszméletlenül sodort a víz. De még ez volt a szerencse. A fuldokló rendszerint kapálózzik, és így csak nehezíti mentője dolgát, de az ájult ember teljesen magatehetetlen, és megmenekülése egyes-egyedül mentője ügyességén múlik. Borús Demeter egy-kettőre kiemelte a vízből jégerfejét, majd teljes erejét megfeszítve félkarral úszott a bárka felé, amely közben vagy 30 méterrel eltávolodott. A nagy erejű úszó, akinek ez szinte gyerekjáték volt, néhány karcsapással utolérte a bárkát, és egyik kezével megragadta annak párkányát, a másikkal pedig még mindig eszméletlen társát tartotta. Most már csak fel kellett húzni jégert a ladikra, de ez nem ment könnyen. Irtózatos erőfeszítés árán végül mégis sikerült. Jéger hamarosan felnyitotta a szemét, és eszméletre tért. Szerencsére nem volt sokáig a víz alatt, és így remélhető volt, hogy a kellemetlen kalannak nem lesznek súlyosabb következményei. Ejha, Jéger uram! De jól tudunk fejest ugrani! Csóválta a fejét Borús Demeter, amikor látta, hogy embere kezd magához térni. Jéger szája alig észrevehető mosolyra húzódott, de nem válaszolt. Nincs is egészségesebb dolog, mint egy ilyen augusztusi fürdő. Köszönöm, Borús úr, mondta nehezen Dragos Károly. Igazán nincs mit, válaszolt derűsen a horgász. Én köszönöm magának ezt a kellemes fürdőt, Jéger úr. Dragos Károly egyre jobban erőre kapott. Egy jó korty pálinka még, és kutya baja sem lesz. Sajnos Borús Demeter, aki sokkal jobban megrendült, mint sem mutatta, hasztalan túrta végig minden ládáját. Pálinka késztet az utolsó cseppig kifogyott. Ez igazán bosszantó, kiáltott fel végül. Egy csepp snapsz nem sok, de annyi sincs a hajón. Nem baj, Borús úr, szól Dragos még mindig fátyolos hangon, meg leszek nélküle is. De emberünknek csak úgy vacogtak a fogai, s egy kis szíverésítő bizony jót tett volna neki. Mégiscsak jó lesz az, mondta Borús Demeter, akit társa erőtlen fogadkozása nem győzött meg. Majd kerítek egy kis itókát, bízza csak rám, mindjárt megjövök. A horgász pillanatok alatt ledobta csuromvizes ruháit, és száraz ruhát öltött, majd néhány evezőcsapással a bal partra kormányozta a ladikot, és jó erősen kikötötte. Egy kis türelem, jéger úr, mondta, amikor a partra ugrott. Errefelé ismerem a járást. Az Ipoly torkolatánál vagyunk. Nem egész másfél kilométernyire innen van a falu, ahol mindent be tudok szerezni. Fél óra múlva már itt is leszek. Ezzel Borús Demeter válasz sem várva eltávozott. Dragos, mikor egyedül maradt, visszahanyatlott fekhelyére. Társának nem vallotta be, hogy mennyire megviselte ez a csúnya kaland, és most kimerülten hunyta le a szemét. De életereje gyorsan visszatért, és ereiben lüktetve keringett a vér. Nem sokára megint kinyitotta a szemét, és egyre határozottabb tekintettel nézett jobbra-balra. Még mindig kissé fátyolos pillantása először az egyik ládán akadt meg, amelyet Borús Demeter a nagy sértségben nyitva hagyott. A fenekestől feltúrt ládában a legkülönbözőbb holmik, túlva fehér neműk és ruhadarabok, bakancsok hevertek egymás hegyén hátán a legnagyobb összevisszaságban. De miért csillant fel hirtelen Dragos szeme? Csak nem ez a kevéssé épületes látvány keltette fel annyira érdeklődését, hogy egyszerre csak felkönyökölt, hogy még jobban belenézhessen a nyitott ládába. Nem, nem a ruhadarabok vagy a fehér neműk ébresztették fel ennyire kíváncsiságát, hanem egy másik, sokkal érdekesebb tárgyon akadt meg a nyomozó, vizsgálódó tekintete. Ez a tárgy egy levéltárca volt, amelyből kicsúszott sok belegyömöszölt irat. Levéltárca. Iratok. Ime ezek adják meg minden bizonnyal a választ a sok kérdésre, amelyek Dragos Károlyt néhány nap óta foglalkoztatták. A detektív nem tudott ellenállni a kísértésnek. Pillanatnyi habozás után, túltéve magát az illendőség szabályain, kinyújtotta karját, és a táskából kihúzta a csábító levéltárcát tartalmával együtt. Azonnal lekilátott, hogy átnézze az iratokat. Előbb levelek akadtak a kezébe, amelyeknek elolvasásával most nem is töltötte az időt. Ezek mind Borús Demeter névre voltak címezve, Szalkára. Azután ugyanerre a névre kiállított házbérnyugták következtek. Semmi érdekes tehát. Dragos már-már abba hagyta a kutatást, amikor egy utoljára kezébe került papírtól megremegett a keze. Pedig milyen ártatlan dolog volt ez, és igazán csak egy nyomozó érezhetett ilyen irat láttán mást, mint rokonszenvet és meghatottságot. Arckép volt. Egy fiatal nő arcképe, akinek tökéletesen szép vonásai egy festőt is lelkesítettek volna. De Dragos Károly nem volt művészlélek, és szíve nem a bámulattól dobbant meg. Szeme épp csak átsiklott a szépséges arcvonásokon, és csak a kép alján bolgár írással írt szavakon akadt meg. Szeretett férjemnek, Nagy Csalatkó, olvasta elképedve. Így hát gyanúja alapos volt, és a megfigyelt furcsaságok észszerű következtetésekre indították. Latkó. Szóval mégis Latkóval hajókázott lefelé a Dunán, most már jó pár napja. Mégiscsak a régóta hiába üldözött veszedelmes gonosztevő rejtőzött a Dunai Liga nyertesének látszólag ártatlan személye mögött. Mit évül legyen-e megállapítás után? Még nem jutott semmi döntésre, mikor a part felül közelgő lépteket hallott. A tálcát azonnal behajította a ládába, és lecsapta annak fedelét, pedig a jövevény nem lehetett Borús Demeter, aki alig 10 perce távozott el. Dragos úr, kiáltotta valaki a partról. Friedrich Ullmann, mormolta fogai között Dragos, és miután feltápászkodott, kitámolygott a hálófülkéből. Ne haragudjék, hogy a nevét kiáltottam, mondta Friedrich Ullmann, amidőn megpillantott a főnökét, de láttam, hogy útitársa eltávozott, és tudtam, hogy egyedül van. Történt valami? Kérdezte Dragos. Híreim vannak, uram. Múlt éjszaka egy bűntényt követtek el. Múlt éjszaka, csattant fel Dragos, és tüstint átfutott az agyán, hogy Borús Demeter a múlt éjszakát nem töltött Aladikon. Egy villát fosztottak ki itt a közelben. A villa őrét elintézték. Meghalt. Nem, de súlyosan megsérült. Köszönöm, mondta Dragos, és kezével csendre intette beosztottját. A nyomozó gondolatokba merült. Mit évő legyen most? Haladéktalanul fel kell lépnie, ez nem kétséges, és a megfelelő karhatalom is rendelkezésére állt. A most hallott hír jobban hatott minden szíverősítőnél. Egy pillanat alatt teljesen rendbe jött, mintha mi se történt volna vele, és már nem is kellett a hálófülke oldalának támaszkodnia. Az izgatottság a vért is az arcába kergette. Igen, cselekedni kell, de hogyan? Megvárja, míg visszatér Borús Demeter, jobban mondva Latkó, hiszen ez volt az igazi neve, és a törvény nevében azonnal letartóztassa. Ez látszott a legbölcsebb megoldásnak, hisz most már nem lehetett több kétség az állítólagos horgász bűnössége felől. Az a nagy gond, ahogyan kilétét titkolta, a nagy titokzatosság, amelyel körülvette magát, azután a neve, amely egyezett azzal a névvel, amelyen a lakosság a banditák vezérét emlegette, s végül múlt éjszakai távolléte pontosan az újabb bünténnyel egy időben, mindez arról győzte meg Dragos Károlyt, hogy valóban a bandita vezérrel van dolga. Igen ám, de ez a bandita megmentette az életét. Ez aztán a bonyolult helyzet. De hogyan lehetséges, hogy rabló, sőt, mi több gyilkos létére a vízbe vetette magát, hogy kimentse őt? De még ha ez elő is fordulna, lehetetlen, hogy ő, akit a biztos halálból mentett meg, olyan rútul fizessen megmentőjének, különben is milyen kockázattal járhat, ha egyelőre nem tartóztatják le. Most, hogy az álborús Demetert leleplezték, az igazi kilétét megállapították, úgy sem menekülhet meg a folyó mentén végig elhelyezett rendőri erők elől, és ha a nyomozás eredményének minden szál az állítólagos horgászhoz vezetne, később még nagyobb számú rendőri közeg állna rendelkezésére, a letartóztatást, ha most el is halasztják, akkor majd annál biztosabban hajthatják végre. Dragos még vagy 5 percig töprengett, meghányta vetette magában a lelkiismereti kérdés minden vonatkozását. Mit évő legyen hát? Eltávozzék még mielőtt Borús Demeter visszatér? Vagy inkább maradjon itt, és Friedrich Ullmannt állítsa a lesbe a ladik fülkéjében, hogy amikor a horgász visszatér, minden további nélkül rávesse magát, és aztán majd később magyarázkodnak? Nem, erről szó sem lehet. Már a gondolat is fájt neki, hogy Borús Demeter önfeláldozó cselekedetére ilyen árulással feleljen. Jobb lesz, ha hozzálát az újabb büntény nyomozásához, anélkül, hogy tudomást venne arról, amit tudni vél. Ez még akkor is jobb, ha így az egyik tettesnek esetleg lehetősége nyílik a menekvésre. Ha ennek a nyomozásnak a szálai is Borús Demeterhez vezetnek, és ha hivatásánál fogva kénytelen lesz ellenségként kezelni azt, akinek életét köszönheti, akkor legalább nyílt sisakkal áll ki vele szemben, s időt hagy neki a védekezésre. Dragos emellett maradt, és vállalta elhatározásának minden következményét, majd visszament a hálófülkébe, írásban tudatta Borús Demeterrel, hogy el kell mennie, de kérte őt, hogy legalább 24 óráig várjon rá. Az üzenetet szembetűnő módon elhelyezte, azután indulni készült. Hány emberünk van? Kérdezte, mikor előjött a fülkéből. Kettő itt a helyszínen, de már a többieket is riasztjuk. Vagy 10 emberünk lesz itt, még mielőtt bealkonyodnék. Helyes, bólintott Dragos Károly. Ugye azt mondtad, hogy a bűntény innen nem messze történt. Körülbelül 2 kilométernyire válaszoltul van. Vezess oda, mondta Dragos, és partra ugrott.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 9. részét Koncz Gábor előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Somosvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsorban Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvasva el Dobos Katalin színművésznő összeállításunk 3. részét sugározzuk.
Az aszfaltra rajzoló gyerekek minden nap azzal kezdik, hogy letörlik a tegnapiak alkotását. Minden nemzedék ráírja a földre, az Isten hátára a maga művét. A mi nemzedékünk szégyenletes emléket hagy az utódokra, akik nem dicsekedhetnek majd, hogy nemes szülőktől származnak, gonosztevők ivadékai nemtelenek lesznek. Mit is tehetnének jobbat, mint hogy elfelejtik a földet bemocskoló apjukat, és eltörlik az emlékezetét is. csak felejtsenek el minket, és rajzoljanak szebb világot az Isten hátára. Ébredés, öltözködés, új nap. Mikor jön el az igazi, az örök élet hajnala? Addig folytatódik agóniánk, ruhánk alá rejtett mindennapi halálunk. Sikerorientált civilizációnk génjeinkbe programozza a nagyhatalmak jelszavát. Előre, diadalmasan! De Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. A kis népek elbukott szabadságharcai és a nagy tömegek iszonyú szenvedései, a bennük rejtőző végtelen Isten, a vereség Istene igéjét hirdetik. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. A szenvedés Isten tüzes vasa, marha bélyeg. Az elbitangolt jószág nélküle nem kerülne vissza a gazdához, a rontás ellen fehérre meszelt küszöbű istállóba. Az Ószövetség szerint a szenvedés Isten büntetése. Megérdemeltük. De miért szenvednek az ártatlan állatok, akiknek nem kell szégyelniük mesztelenségüket, akiket nem kellett megváltani bűneiktől, még annyira sem, mint a szeplőtelen szüzet? De hiszen Krisztus is ártatlanul szenvedett, akár az állatok. Ezért a fájdalmak férfia egészen az övék. Mint kölykeit menekítő kutya, rejtegetik előlünk a szenvedő Isten fiát és közös kincsüket, a szenvedés titkát. Mi vagyunk a szenvedő bűnösök, ők a szenvedő ártatlanok. Örökre elvesztettük a paradicsomot, a földi boldogságot, halhatatlanságot és ártatlanságot. Békénket Istennel, önmagunkkal, a természettel és az emberekkel. Csak a szenvedésben nyílik meg a visszaút. Az állati kintban, mely kifoszt mindenünkből, megaláz, megtör, lealacsonyít, és megnyitja a kegyelem kapuját. A fizikai fény csak feltétele a látásnak. Látni az értelem fényével látunk. A felséges látványhoz felséges szem kell, melyet megnemesített a szomorúság, a megaláztatás, a közelgő halál, a lenyugvó nap hosszú árnyékot vető fénye. Ebben a fényben látja meg a bukott király a megfakult bíbort a trónuson, és a vágóhídra terelt állat a megalvat vért a taglón, a tömegharagnak kiszolgáltatott gonosztevő az érett magházról lehulló virágszirmot, és a halál megnyíló ajtaját. Egyedül ők tudják kifejezni, hogy mennyit szenvedett az ember, és egyedül ők tudják eltitkolni, hogy miért szenvedett az Isten. A szenvedés titkát csak velük közölte az emberfia. hatalom és a tudomány objektivitása érzéketlen az ember szenvedése iránt. A nagy távlatok térben és időben elmossák a személyes vonásokat. A történelmi kataklizmák borzalmai a múltban, és a távoli földrészek vérengzései a jelenben egymást megtermékenyítő kultúrák találkozásává szelídülnek, személytelenednek, embertelenednek. A zászlójuk alatt feltartott karddal vágtató lovasok, vagy a bibe körül meredező porzófejecskék a tábornok és a tudós hideg tárgylencséjén át egyformán békés látványt nyújtanak. Csak a pupilla, a szeretet forró okulárja tudja ember közelbe hozni azt az arcot, aki előttem járja meg a szenvedés poklának mélységeit. Az Arisztotelésznek tulajdonított definíció szerint az ember értelmes élőlény, homo est animal rationale. Dr. Mengelének sikerült bebizonyítania, hogy a definíció nem kielégítő. Mert csak a részvét tesz igazán emberré. Homo est animal rationale compatiens. Az ember értelmes, együttérző élőlény. Az emberi szív legnagyobb kincse a szeretet. A másik, akit örömkönnyek között őriz bensejében. Boldogan, hogy a lét ilyen gazdag, és ez a gazdagság, a kegyes Istenek ajándéka mind az övé. De ez a boldogság félelemmel vegyes. Hát, ha visszaveszik az Istenek a meg nem érdemelt adományt. Meg tudom-e őrizni kincsemet? Kiállja-e a messzeség próbáját? Proculab ore, procula corde, mondták a régiek. Távol az arctól, távol a szívtől. És az időjét quotidiana vilescunt. A mindennapos dolgok elsilányulnak. Hát, ha elveszítem őt, és lezuhanok a mélybe, a gyötrő és pusztító magányba. Ez a szorongás, a lélek végtelennek tűnő, vigasztalan és reménytelen korom sötét éjszakája, mint a természet félelme éjjelente. Lesz-e újra hajnal? Aztán mégis eljön a virradat. A feneketlen mélyből felkél a sol invictus, az ember és Isten szeretet legyőzhetetlen napja, és elűzi a gonosz árnyakat. Gyermekek és öregek, unokák és nagyapák jól megértik egymást, hasonlítanak. Járásuk bizonytalan, érzelmük törékeny, egymásra szorulnak. De tudásuk tiszta, átható. A gyermekeké még, az öregeké már. A tárgyak világában a tökéletesség épséget, teljességet, erőt, szilárdságot, tartósságot jelent. Az ember világában a beteljesülés, szerelem, szépség, szabadság, tudás, öröklét, a gyengeség, a veszteség, a vereség, a kifosztottság, a csonkaság, a kudarc, a halál gyümölcse. Mert az életét csak azt találja meg, aki elveszíti azt. Öt Eötvös Loránd híres inga kísérletében egy mozdulatlan nagyobb és egy felfüggesztett kisebb test közötti kölcsönhatással demonstrálta a gravitációs erőt, a tárgyak közötti láthatatlan kapcsolatot. Így élem át az értelem fénye nélküli feltétlen bizonyossággal kettős létemet, az örök életet és annak hiányát, a földi létet. A mozdulatlan, nagy tömeg felé vonzódó, felfüggesztett parányi súlyt. Védtelenül, otthontalanul, még az emlékekből is kifosztva megyünk napról napra, szembe az elmúlással, árnyékunk egyre növekszik. Életünk mégsem kéttaktusos, hanem háromnegyedes ritmusképlet, keringő. Születés, halál, öröklét, ártatlanság, bűn, kegyelem. Egy-két-hár, egy-két-hár, egy-két-hár. Testünk két természetes időmérője, a légzés és a szívdobogás, nem közömbös metronóm, hanem baljóslatú homok vagy vízóra. Pulzálásuk csökkenő számsor, melynek minden tagja a nulla felé tart. Meg annyi tűszúrásból cseppenként folyik ki belőlünk az életidő. A diagnózis elvérzés lesz, és apró ütések okozta erőszakos halál. Furcsa módon háttal közeledünk az örökké valósághoz, mint aki az utolsó kocsi peronnyán nem a közeledő célállomást, hanem csak az elfutó talpfákat látja. Pedig a mulandó a múlhatatlanhoz vezet. Gazdánk ballag a zöld mezőben. Lába alatt a fűszálak az otthon felé hajlanak, és néma boldogsággal hirdetik, a munka véget ért, a gazda megpihent. Hazatérő lába bennünket taposott. Elmúltak a majálisok. A lombját vesztett, sötét hegyoldalon már csak a fehér törzsű nyírfák sárga levelei lobognak a novemberi szélben. Közeleg a tél. Nincs sok hátra már. Maradék időmben visszatekintek az életemre. Szép volt veletek. Most már magam vagyok, nagy békességben, mert tudom, minden úgy jó, ahogyan történt. Barátaim, békesség nektek is. Nem sokára visszatérek az atyai házba, s az anyaföldbe. Isten veletek, s vélem is. Temetésemen a szentelt víz cseppjei véletlenül ráhullanak majd a sírkövekre, s ahogy lassan, tétován lecsorognak, hosszú jeleket írnak a holt anyagra. Barátaim arcán is vízcseppek, könnyek gördülnek le, maguk után hagyva a fájdalom gyöngéd rajzait, a szeretet betűvetését. Aztán az emberek lassan elfelejtenek, és Isten is elfelejti bűneimet, amnesztiát ad, bűnfelejtést, és befogad országába. A vizek otthona a tenger. Belőle indulnak ki, és hozzátérnek vissza könnyeink is, a sós tenger szabadulásra váró száműzött cseppjei. A végső találkozás örömkönnyeivel az utolsó száműzött is hazatér. Nem lesz többé könny, sem gyász, sem jajszó. Újra Isten lelke lebeg majd a vizek felett, mint a teremtés kezdetén. Táguló világegyetem lakói vagyunk. Az ősrobbanás óta egyre nő a távolság, és csökken a gravitációs összetartó erő a galaktikák között. Egyszer talán megfordul az irány, mint a feldobott kőnél. A csillagok ismét egymás felé közelednek, míg bekövetkezik a gravitációs összeomlás, s az univerzum anyaga újra egy helyre összpontosul. Most még egyre nő a távolság lélektől lélekig. De biztos, hogy egyszer bekövetkezik a szeretet gravitációs kollapszusa, a lelkek újra találkozása az igazságban, jóságban, szépségben és szabadságban. János a kedvenc jegyezte fel. Mária Magdolna elfutott, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az urat, mikor Péter és János hazament, én ott maradtam a sírboltnál, és sírtam. Amint így sírdogáltam, egyszer csak benéztem a sírba. Láttam, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhás angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólítottak. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat. Feleltem, és nem tudom, hová tették. Ekkor megfordultam, és megpillantottam Jézust, de nem tudtam, hogy ő az. Megkérdezte tőlem. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Azt hittem, hogy a kertész. Így feleltem. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre nevemen szólított. Mária, én hozzáléptem, s csak annyit mondtam. Rabboni, mester! Ő így szólt. Hagyj, még nem mentem fel atyámhoz. Menj vissza testvéreimhez, és vidd hírül nekik. Fölmegyek atyámhoz és a ti atyátokhoz, Istenemhez és a ti istenetekhez. Erre ide futottam. Mi történhetett aztán? Péter és János visszament Magdolnával a kertbe. Beléptek a sírboltba. Szemük csak lassan szokta meg a homályt. A sír üres volt. De Magdolna bizonygatta. Látják a bejárati fényben a szőlő lugast, a meszelt padot, a levelek nyomasztó, viaszos zöld távol létét. És mégis itt állt. Mert szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.
Kedves hallgatóink, Kuklai Antal nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvasott fel Dobos Katalin színművésznő. A harmadik és egyben befejező részt hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője pedig Tikovics Ernő volt. További tartalmas rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,6.